ce beau bouquet me tomba sur la hanche.
Dessus la hanche, dessus le pied, il me cassa la jambe. Pendant que nous faisions l'amour, ils sont venus nous surprendre.
Pendant que nous faisions l'amour, ils sont venus nous surprendre.
Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
114, 115, 116,
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Szombaton reggel autóval utaztam Budapest felől Sárospatakra. Vezetés közben már hallgattam a zenei felvételeimet, egy-két sugárzó rádióadót, de Miskolcot elhagyva elhatároztam, hogy megpróbálom a Civil Rádiót befogni interneten az online adást, úgy 180 kilométerre a fővárostól. Elmondom, hát ha másnak tanácsot adok vele, hogyan tudtam az adást legkényelmesebben hallgatni. Van a mobiltelefonomon egy civil rádiós applikáció, ami kimondottan a rádió internetes adását hozza be, ez letölthető bárki számára a honlapjáról a civil rádiónak. Ezt benyomtam a mobilomon, majd az autós rádióm pultján benyomtam a média gombot, ezen hallgathatom a zenei anyagokat, és azon pedig a Bluetooth funkciót. És remekül, jó minőségben megszólalt a hangszóróimon a civil rádió. Jó napot kívánok, ez itt a Civil Rádió délutáni magazinja, 117 perc. Nem 120, csak 117. Ezért is ez a címe, hogy akkor egyszer már ezt a rébuszt, ezt a rejtvényt feloldjuk, hogy nem lehet két órát egy huzamban adni, hanem közben valamilyen promóciókra van szükség, és ezért 117 percre mozdosítottuk. Valószínű nagyon régen nagyon sok hallgatónkat ez baromira izgatta. Azért is mondtam ezt a rendkívül fontos információt. Szóval a mai délutáni magazinnál tartunk, amit nem csak háttérrádiózóknak szánunk. Mi mindenről lesz szó a következő két órában. Az első témánk a Civil Kollégium Alapítványnak egy érdekes performansza, a MÁV, a nyugati téren zajlott ez, a MÁV vezetőivel találkoztak Nézzetek ránk címmel, valójában sérültséggel élőknek a figyelemfelhívása volt ez, egy-két napja volt, talán egy napja, azért, hogy a közlekedésben, a tömegközlekedésben gondoljanak rájuk.
A klímaváltozás egyik hatása az, hogy egyre szélsőségesebbé válik időjárásunk, hőhullámra árvíz, röviden így foglalhatjuk össze, amit a klímaválságtól kaptunk, amit várhatunk a következő években, évtizedekben, és ezzel kapcsolatban nagyon fontos lenne a gyors váltás, a gyors reagálás. A Greenpeace egy új klímatervvel, egy új klímatörvényjavaslattal rukkolt elő, Perger Andrást fogjuk erről kérdezni.
Ezt követően stroke prevenciós délelőtt október 12-én, tehát jövő héten szombaton lesz ez az ország több pontján. A Magyar Rotary Klubok szervezésében Elekei Zoltán lesz a vendégünk, akivel erről a programról beszélgetünk.
Ahogy társadalmunk átalakul, egyre inkább égetőbb kérdésé válik az, hogy hogyan lehet fenntartható egy-egy nyugdíjrendszer, a jóléti államok egyik nagy vívmánya. Az OECD adott ki most egy nyugdíjreform javaslatcsomagot, amelyet Magyarország számára is rendelkezésre bocsátottak. Veres Patrik, a Grantis pénzügyi elemzője lesz majd a vendégünk, akit arról kérdezünk, hogy hogyan lenne érdemes megreformálni a nyugdíjrendszert az OECD szerint.
Újjászületik a hengermalom, ez Budapest budai oldalán, délen a Dunához viszonylag közel található régi épület. Közösségi teret tervez ide a Vajó, ez a Város és Folyó Egyesület. Az szervezet egyik vezetője, Tömör Miklós, ő lesz a vendégünk. Mit is jelent, vagy mi minden fog történni a hengermalomban? Erről beszélgetünk majd. És akkor a következő témát is én ajánlom. Szombaton lett volna a Közös Város Debreceni Civil Fesztivál, ám de valamitől 4-5 egymás utáni szervezet lemondta, nem engedt, egy-két nappal, vagy volt, aki 3-4 nappal az esemény előtt, valamitől, mintha féltek volna. Erről fogunk beszélgetni az Amnesty International Magyarország debreceni regionális koordinátorával, Zsugyó Virággal.
Október első hétvégéje, 5. és 6. között az Európai Madár Megfigyelő Napok rendezvénysorozat magyarországi eseményeiről kérdezem majd Orbán Zoltánt. Megtudhatjuk, hogy mit érdemes tudni tehát a madár megfigyeléssel kapcsolatban, hogy akár mi is csatlakozhatunk ehhez a kezdeményezéshez. Sporttémákban pedig a 39. Spár Budapest maratont ajánljuk. Október 13-án az ELTE Lágymányosi kampusza lesz majd ennek az eseménynek a központja. Tamás Krisztiánt kérdezem arról, hogy mit érdemes tudni a Budapest Spármaratonról.
Ennyi nagyjából a következő 2 óra zenékkel nyilván, de előre jelzem, hogy ma egy 2 órás a Demokrácia Most című műsort kitágult, és 6 óra után valamivel fog kezdődni, és 8 óráig tart. Civilek az árvíz idején körkapcsolásos összeállítás lesz a Civil Rádióban. Vidéken lévő civil tudósítói hálózatunk tagjai beszélnek, meg beszéltetnek ottani embereket, mit jelentett az árvíz civilként, tehát kizárólag a civil közreműködők tekintet mi mindent tapasztaltak. Ez a következő este 7 óra, 6 óra után kezdődő műsorunknak, a körkapcsolásnak a címe, Civilek az árvíz idején. Na hát ennyi volt, vagy ennyi lesz a következő 2 órában, egy kicsit már előre szaladtam az utána levő 2 órára is ajánlásként. A sportszerkesztő Tarcsi Géza és a hangmester zenei szerkesztő Petik András nevében is köszönti önöket a szerkesztő műsorvezetők, kettős
Dudok Dávid
és Péterfi Ferenc. Maradjanak velünk, 1-2 perc és indulunk.
Tizennégy, 115, 116,
117 perc.
Egy érdekes flashmob, de nem is flashmob performance volt tegnap a Nyugati téren. Kétféle címet is találtam, Néz ránk, vagy Vegyetek már észre bennünket. Na, a részletekről mindjárt ennél sokkal többet fogunk tudni. Horváth Kertész Balázs, én csak Byronnak fogom szólítani, ahogy a barátai ismerősei szólítják. Szóval ő a vendégünk. Szia, Byron, Péterfi Ferenc vagyok.
Szia, és üdvözlöm a hallgatókat.
Szóval nézzetek ránk, vagy vegyetek már észre bennünket, nem mintha nagyon fontos lenne, hogy annyira mind a két dolog, ha melyik volt az igazi cím?
Hát az igazi a kettőnek, a kettő együtt volt, egy ötletelésben született a Civil Kollégium Alapítvány akadálymentes munkacsoportjával ötleteltünk, hogy mi legyen az esemény címem. Ugye itt több szervezet fogott össze, egymásért közösen mozgássérültek egyesülete, az önálló lakni közösségben élni egyesület, és a Civil Kollégium adott el szakmai támogatást, és így az egyik ötletelésen született meg a két opció.
Jó, hát mind a kettő tulajdonképpen szinonimája egymásnak, ugyanazt jelenti. Ha jól veszem ki, meg hát az olvasmányaimból is azt tapasztaltam, tehát itt sérültséggel élőknek valamilyen felkiáltása most képletesen vagy valóságban is volt ennek a performance-nak a célja, de mi is hogyan is zajlott, mondja erről egy pár szót.
Hát igen, maga a performance a Nyugati pályaudvarnál zajlódott le, ami elvileg egy akadálymentesített műemléképület, és ebből adódóan a vasúti közlekedés akadálymentesítése volt a téma, ehhez egy választott helyszín. Itt most két nagy esemény sorozat is van a civil térben, az egyik a részvétel hónapja, ugye nem kell neked bemutatnom.
Itt többször a Civil Rádióban ezzel már érdemben foglalkoztunk, és még fogunk.
Igen, talán a hallgatóknak sem, tehát ez egy nagyon fontos, évente megtartott esemény sorozat, ami arra hívja fel a figyelmet, hogy mennyire fontos az állampolgári részvétel. Ez mindig különböző formákban zajlik. Sokáig a Civil Kollégium Alapítvány és a Közösségfejlesztők Országos Egyesülete közösen csinálta. És a Civil Kollégium Alapítvány egy hónapos programsorozattal tágította ezt az eseményt, amiben nagyon sok program fér bele. A jelenlegi fókusz az állampolgári figyelem, ahogy angolosan mondjuk a watchdog, és akkor ezen belül több szervezőcsoport, szervező csatlakozott, így csatlakozott az akadálymentes vasútért mozgalom és az akadálymentes munkacsoport, és így jött létre a program, ami egyben az Akció 7, az Akció 7-nek is az egyik állomása.
Azt jól láttam, hogy egy sajtóanyagot küldtetek, hogy ez a társaság különböző fellépései nyomán már több helyen sikerült valamilyen mozdulást, változást elérjen. Fót, üröm, amiket látok itt, ezekről, ha mondanál egy-két mondatot, és hogy mi a mostani esély vagy terv?
Itt több csoport fogott össze, és a sikerek is összeadódnak, ugye a Dunakeszi vasúti állomás akadálymentesítése az egyik olyan áttörés, ami hát részben áttörés, mert ugye az egyesületnek a segítségével és az egyesület a TASZ támogatásában végigvitte egy programot, aminek vagy hát egy szert, aminek az lett a végeleménye, hogy megnyerték a pert, és kötelezve lett a MÁV, illetve a MÁV-sal zérti arra, hogy akadálymentesítse az állomány.
És ez meg is valósult?
De pont ez a helyzet, mivel rendkívüli összegben kerül az akadálymentesítés, így még mindig az engedélyezési terveknél tartanak.
Há' Istenem!
Holott már születek nap behajtásban van az ügy. De arra ez egy nagyon-nagyon jó példa, hogy a jogi háttere, az EU csatlakozási ajánlása elfogadása óta gyakorlatilag a jogi háttere lehetőséget ad arra, hogy akár terekkel lehessen kiharcolni a akadálymentesítést. Nyilván a beruházási rész és a kivitelezés az már a magyar állam.
Hát nem az érintettekre tartozik, hanem annak
a magyar államra tartozik, és hogy ebben azért most nem állnak jól a budapesti és a Pest megyei vagy agglomerációs területek, mert ugye pillanatban az építési miniszter kifejezetten lokkolja ezeket a beruházásokat, amikben maguktól is, mert a maguktól az úgy, hogy a betervezett beruházások keretében is megvalósulnának, nagyon jelentős akadálymentesítések. Egyébként az akadálymentes vasúti mozgalmat ez a szituáció hívta életre.
És ugye itt azért egy nagyon fontos szemléleti kérdésről van szó, nem pusztán néhány mozgássérült, vagy valamilyen más akadályoztatással lévő ember, hanem egyáltalán egy országnak, vagy egy társadalomnak a viszonyát, a befogadó képességét, a szolidaritását mutatja, szóval azért ezek nagyon fontos jelzéseket adnak arra, hogy valakit komolyan vesznek-e, vagy hogy a hatalom hogyan viseltetik ilyen társadalmi csoportokkal.
Hát igen, hogy nagyon gyakori, hogy úgy tekintenek az akadálymentesítésre, mint valami közlekedési probléma, meg mint valamifajta közlekedési beruházás. És a technikai része talán okot is ad arra, hogy így nézzenek rá, de azért a másik perspektíva aztán sokkal fontosabb, és azoknak az irányelveknek, azok az Európai Unióban megszülettek, ez ad tulajdonképpeni felhatalmazást, hogy itt a társadalom akadálymentesítéséről van szó, és a társadalom akadálymentesítése az pontosan azt jelenti, amit te is mondasz, hogy minden társadalmi csoportnak megpróbálunk azonos szociális társadalmi teret felkínálni, és ugye, hogyha egy társadalmi csoport tagjai nem tudnak a barátaikkal ugyanannyi időt eltölteni, mint a többiek, praktikusan azért, mert a 36 órás bejelentési kötelezettséggel tudják csak igénybe venni a vonat közlekedést.
Magyarán, hogyha vonattal utazni akar, előre kell szólni 36 órával, hogy...
Egy dolog, hogy előre kell szólni, de ugye ez azt is jelenti, hogy semmilyen más szerelvény nem.
Hát ez szerelem. Nagyon nagy megrökönyödés keltett ez a dolog.
Igen, és ez így előteljesen beszűkíti ki, mondjuk azt, hogyha jól érzem magam egy barátommal, akkor maradhatok el vele még egy kicsit. És akkor ez csak egy példa, vagy nagy nehezen, ugye nyilván a mozgássérültséggel élő emberek munkavállalási lehetőségei is erősen korlátozottak, nehezebben jutnak mondjuk bevételhez, és abból megengedhetnek maguknak egy programot, vagy egy nyaralást, akkor azt mondjuk beszélhetheti egyetlen egy ilyen halasztás, mert nekik azt jelenti, hogyha esetleg nem az önhibájukból, vagy valami technikai akadályoztatás miatt, ami elég gyakori, lekésik a járatot, akkor nem mehetek a következővel, hanem újra kell szervezni a teljes életüket.
Ez, igen, csak fejezve a mondatot, bocsánat.
Igen, csak ennyi.
Azt akartam mondani, hogy valamilyen elváráslista, vagy valamilyen terve volt nyilván a társaságnak. Most tudunk-e valamit mondani a tegnapi esemény után, hogy körülbelül mi az, ami történt, vagy amire esetleg számítotok?
Hát ugye mondtam, hogy ez egy esemény sorodal, tehát a részvétel hónapján belül az akadálymentes vasút akcióhét, és hogy a sorozat azt foglalja magában, hogy pénteken volt egy online műhely, aminek a keretében újra átbeszéltük és átnéztük azt a javaslatcsomagot, ami egy decemberi konferencián született meg, ahol egyébként eljöttek a MÁV vezetéséből többen is, és ezt az anyagot adtuk át most a MÁV szóvivőjének, olyan tartalmi elemek, mint pont ez a előre bejelentkezés esetleges könnyítései, vagy az információ közlés, ami szintén egy nagyon lényeges elem, hogy például ha nem működik egy brief, akkor hogyan lehet, illetve nagyon, tehát a szerezzék a központi információs táblákon, illetve nagyon sokat számít az információ, és hát tematizáltuk meg a hívet is, az most már a MÁV hét értéke működik, mióta még Tarlós úr kiszervezte, így a MÁV csoport tagja, és hát ott is ott történt az, hogy elmaradt egy nagyon kedvező beruházás. a vételje sokkal elmentesítést jelentett volna, mind a szerelvének, mind az államások tekintetében.
Vissza fogunk térni nyilván a részvétel hónapjára, más eseményeire, sőt egy összefoglaló nagy programot is tervez a hónap vége fele a Civil Rádió, egy körkapcsolást az országban levő ilyen tudósági hálózatunkba. Most minden esetre egy kérdésről beszéltünk, sérültséggel élők a nyugati téren, illetve a nyugati pályaudvarnál egy performanszot szerveztek tegnap, a MÁV vezetőivel találkoztak, erről beszélgettünk az elmúlt néhány percben Horváth Kertész Balázs. Köszi szépen, szia!
Köszönöm én is, időket adok.
Hullámra árvíz, röviden így foglalhatjuk össze mindazt, amit a klímaválságból kaptunk, ami vár ránk a következő évtizedekben, ami még előttünk áll. Az elmúlt pár hónapban gyors váltásban váltották egymást ezek a szélsőséges időjárási viszonylok, és ezzel kapcsolatban egy új klímatörvény létrehozására sarkal a Greenpeace egy aláírás gyűjtése. Perger András van itt velünk a vonalban. Szia, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Szervusz, Perger András vagyok.
Mit érdemes tudni erről a petícióról, miért jött létre, mi a baj a magyarországi klímatörvénye?
A magyarországi klímatörvénye az a probléma, hogy gyakorlatilag nagyon üres. Nem nagyon következik belőle semmi. Egyetlen igazán fontos célérték van benne meghatározva, az, hogy 2050-re szeretnénk, hogyha gyakorlatilag nullára csökkenne Magyarországnak a széndioxid üvegházhatású gáz kibocsátása. Ami egy nagyon távoli cél, és ami fő probléma, hogy két fő probléma van vele. Az egyik, hogy nem nagyon látszik, hogy pontosan kire milyen feladatok hárulnak addig, már pedig olyan sok időnk már nincsen. 2024 van, tehát még egy jó 26-27 évünk van, hogy ez a, nem egészen nullát, hanem a úgynevezett nettó nullát elérjük, tehát figyelembe véve azt, hogy a magyarországi természet mennyit képes széndioxidot elnyelni, annak a figyelembevételével kell ugye gyakorlatilag nullára szorítani, de nem látjuk, hogy pontosan kinek mi lenne a dolga, ez az egyik. A másik, hogy amire az elmúlt hónapok időjárása felhívta a figyelmet, az, hogy ahogy említetted, hogy gyakorlatilag hónapokig tartó hőhullám és aszály után következett be egy nagyon nagy esőzés, ami szerencsére végül is a legsúlyosabb része elkerült a Magyarországot, de az árvízből igen jelentős mértékben kaptunk. Mindenképpen arra hívja fel a figyelmet, hogy alkalmazkodnunk kell a megváltozó éghajlati feltételekhez, mert azok nagyon erős időjárási, extrém időjárási eseményeket produkálnak, és ezekre mindenképpen fel kell készülnünk és alkalmazkodunk-e hozzá, még azzal a szemüveggel is, hogy ezek viszont egyre erősebbek és egyre intenzívebbek lesznek. És amikor alkalmazkodásról beszélek, akkor ha megnézzük a klímatörvényt, akkor abban egyetlen szó sincsen arról, hogy Magyarországon pontosan milyen feladatai is vannak, és kinek kell ezeket végrehajtani, és itt érdemes megnézni más országok hasonló jogszabályait, például az Egyesült Királyságnak a nagyon hasonló célból született törvényét. Azt már egyre többször is módosították a születés óta, úgy, hogy egyre jobb lesz, egyre pontosabb, egyre részletesebb lesz, és abból következik nagyon sok minden cselekvés, nagyon sok állami szereplő, legalábbis nagyon sok állami szereplő esetében, de ezek fájóan hiányoznak a magyar klímatörvényből egyelőre.
A petíció kezdőlapján megfogalmaztak egy csomó olyan kérdést, amely a klímaszorongással kapcsolatos. Egy új klímatörvény tudná csökkenteni például azokat a klímaváltozással kapcsolatos szorongásokat, amelyekkel egyre több ember küzd?
Hát amikor arról beszélünk, hogy alkalmazkodás, akkor nem csak arról gondolunk, hogy hogyan kell megváltoztatni a mezőgazdasági gyakorlatot, hogyan kell a vízvisszatartással foglalkozunk, és sorolhatnám sokáig az infrastruktúrális, vagy éppen az egyes gazdasági szektorokban szükséges beavatkozásokra. Nem csak erről van szó, hanem például arról, hogy az egészségügyet is fel kell készíteni, az egészségügyben dolgozókat, képzésekkel, illetve magát az infrastruktúrát is fel kell készíteni arra, hogy másmilyen típusú betegségek lesznek. Ilyenkor gyakran arra szoktunk gondolni, hogy majd a délről érkező új szúnyogok például, és más élőlények magukkal hordoznak majd olyan betegségeket, trópusú betegségeket, amelyekkel Magyarországon nem vagy nem nagyon találkoztunk. De azt gondolom, hogy például a pszichológia esetében is érdemes elgondolkozni azon, hogy milyen változásokra kell felkészülni. Már most látszik, hogy lenne dolga az egészségügynek ezekkel a problémák, ahogy említettek például a szorongásos tünetek kezelésével. De nem feltétlenül csak az egészségügyről van szó, hanem nyilván ennek a élet számos területén jelentkeznie kell az alkalmazkodásnak, és egyébként pedig a különböző pszichés betegségekkel, vagy pszichés tünetekkel való foglalkozásnak. Például az oktatásban is meg kell jelennie ilyen típusú gondolkodásnak és tevékenységnek, hogy hogyan lehetne segíteni az ilyen tünetekkel birkózókat.
Itt a Civil Rádióban különösen fontos számunkra a részvételiség, és úgy látom, hogy a petíció aláírásával valóban valamit tenni is tudnak az érintettek annak érdekében, hogy egy új törvényjavaslatcsomag szülessen. Hogyan próbáljátok meg bevonni az embereket ennek a javaslatcsomagnak a kidolgozásába, vagy van erre valamilyen stratégiátok?
Azon túl, hogy természetesen nagyon örülünk, hogyha valaki leérjesít. Most felhívom a figyelmet, hogy nem hangzott el, hogy ezt a Magyarország 2050.hu weblapon találja meg, és azért is érdemes ide ellátogatni, mert nem csak egy szöveget írtunk, amit ilyenkor várnak az emberek, vagy gondolnak az emberek, hanem rajzoltunk is, méghozzá 4 ábrát készítettünk arról, hogy Magyarország hogyan nézhet ki 2050-ben, hogyha minden úgy megy tovább, ahogy eddig ment. Az Alföldről, a Mátráról, a Balatonról és Budapestről készítettünk ábrákat, hogy mire kell számítani, és rajzoltunk fel egy lehetséges, nem túl vonzó forgatókönyvet. Érdemes elmélyedni ezekben az ábrákban, mert reméljük, hogy nagyon tanulságosak lehetnek. Természetesen nem ilyen jövőt tervezünk, természetesen alternatív jövőt képzelünk el, és abba bízunk, hogy lesz érdemi beavatkozás, és hogy az emberek erre fogják ösztökélni a döntéshozókat, akár helyi szinten, nagyon fontos, hogy nem csak a kormánynak kell írogatni, hanem a helyi polgármesternek, önkormányzati testületnek is lehet. Tehát őket is meg lehet kérdezni, hogy hogyan tervezik az alkalmazkodást az adott településen. És a továbbiak pedig, hogy a klímatörvényen mi legyen, mindenképpen szeretnénk egy esemény sorozatot szervezni, eseményeket szervezni, ahol arról lenne szó, hogy különböző területekről hívnánk szakembereket, akiket meghallgatnánk, akikkel beszélgetnénk arról, nyilvános beszélgetések keretében, hogy ők mit látnak, hogy milyen témákra kellene kitérni a klímatörvénynek. A cél az lenne, hogy lehetőleg a következő egy év során egy javaslatcsomagot tudjunk elkészíteni, és azt a kormánynak eljuttatni, hogy hogy az látszódjon, hogy nem csak követelünk, hanem hogy megoldásokat is javaslunk. Mi nem gondoljuk azt, hogy a Greenpeace-nél az összes tudás megvan, éppen ezért szeretnénk olyan emberekkel együtt dolgozni, akik a részletkérdésekben a különböző területekről rendelkeznek releváns tudással és akár kész javaslatokkal.
Közben a telefonomon behoztam a Magyarország 2050.hu oldalt, és ezt a 4 ábrát elkezdtem böngészni. Ezek nem csak egyszerű ábrák, hanem panorámaképek, ahol egy-egy infópontra kattintva információkat kaphatunk arról, hogy milyen jövő is várhat ránk, hogyha nem változik stratégikusan és drasztikusan a klímával való törődésünk és az új klímatörvény megszületése, de konkrétan miket javasoltok? Mik azok az irányok, amelyekben fontos lenne változtatni?
Ami nagyon teljesen egyértelmű és világos az, hogy az energiát használtunk, hogy csökkenteni kell, illetve az ezzel kapcsolatos mindenféle kibocsátásainkat csökkenteni kell, legyen szó az akár épületek fűtéséről, vagy a közlekedésről, az ipari kibocsátásokról, a mezőgazdasági kibocsátásokról. És a másik, nagyon szeretnék hangsúlyozni, hogy mi nem beszélünk eleket róla, ma már igen, de az elmondom még egyszer, hogy az adaptáció, az alkalmazkodás az eszenciális, nem kerülhet